Úr Jézus, szeretnénk futni, jönni eléd, kitárni a mi szíveinket, és várakozni rád. Szeretnénk üzenetet tőled kapni. Köszönjük, hogy mennyi áldásokat, mennyi kincseket készítettél délutánon is a mi számunkra. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg a te közelségeddel. Kérünk, hogy adj mennyei látást, mennyei üzenetet. Te légy valóban az ünnepelt itt közöttünk, ezen a ma estén is, és segíts, hogy ne fáradjunk bele az ünneplésbe, hanem vágyódjunk utánad, várakozzunk te rád. Kérünk tégedet, hogy kötözd meg a sátán minden munkáját, hadd dicsőjön meg a te neved, ezen az estén is legyenek szabadulások. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Testvéreim, ez ünnepi alkalommal Istenünk áldott igét fogjuk olvasni az apostolok cselekedeteiről írt könyv 18. részéből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 18. részéből olvassuk Istenünk igéjét a 24. verstől a 28. versig. Érkezik pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásokban tudós vala. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén szója és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet csak a János keresztségét tudja vala. És ez kezdte nagy bátorsággal szólni a zsinagógákban. Mikor pedig meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vevék őt, és nyilvánvalóban kifejtették előtte az Istennek útját. Mikor pedig Akhájába akart átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használ azoknak, akik hittek vala a kegyelem által. Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Amen.
szeretnék két igeverset felolvasni az Ezékiel proféta könyve 16. részéből az 5. és 6. verset. Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél, de én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Legelőször is szeretnék az adósságomat törleszteni. A múlt vasárnap Isten kegyelméből délután a lupéni gyülekezetben lehettem. Hozom a lupéni gyülekezet szeretetteljes köszöntését, áldott ünnepet kívánok a gyülekezet számára. A Szenteste karácsony első napján a családunkkal Temesváron lehettünk, onnan is hozzuk a gyülekezet, a temesvári gyülekezet szeretetteljes köszöntését és áldás kívánását. E felolvasott ige szakasz, amit felolvastam az Ószövetségben, ez is Jézus Krisztusra mutat, ez is megmutassa számunkra, az embereknek az mi elveszett és nyomorúságos sorsunkat. Itt képletesen szól az ige, elsősorban Izrael népéről, egy olyan gyermeket mutat képletesen, akit nem kívántak az ő szülei, elsősorban az ő édesanyja, és szószoros értelmében kidobta a mezőre. Ilyen volt Izrael is, először kicsi nép volt, Istennek gondja volt rá, ígérete szerint ígérte, hogy nagy népé teszlek, és megtette, majd később, mikor nagy nép lett, rabszolgasságban volt, Isten kivezette csodálatosan az ő népét a rabszolgasságból. Ahogy tovább olvassuk az ige szakaszt, látjuk, hogy Isten megszánta az ő népét. Sajnos, hogy mi is beleesettünk abba a végletbe, hogy Izrael népe, hogy hűtlen lett Istenéhez, bár megszánta, meglátta, de hűtlen lett Istenéhez. Tanulság ez, ami számunkra. Visszatérve a gyermekre, amikor kidobnak egy gyermeket a mezőre, egy nem kívánt gyermeket, megfosztanak mindent attól a gyermektől, megfosszák az élettől, megfosszák a boldogságtól, és csupa nyomorúság és szenvedés a halálnak van kitéve. Ilyennek vagyunk mi is Jézus Krisztus nélkül, sőt még az ige egy mélyebb pontot is lát, hogy véredben fetrengtél. Tudjuk azt, hogy akár egy gyermek, egy felnőtt is, amikor vérében fetreng, ha sürgősen nem kap segítséget, orvosi segítséget, nem állítsák el a vérzést, a halál a következménye. Ilyen a mi bűneink is. Olyan súlyosak a mi bűneink, mint a lepra vagy a rákbetegség időkérdése, és a halál bekövetkezik. Nagyon csodálom az igében, itt a profétában a kijelentést azt, hogy Isten látta, meglátott bennünket, és meglát az emberiséget, téged is, engem is, hogy úgymond a véredben fetrengsz, a bűneinkből fetrengünk, és Isten más módot nem talált. A legszebbet, a legcsodálatosabbat, az ő egyetlen fiát, a mennyországnak a legnagyobb dicsőségét, a legnagyobb ragyogását elküldte egy ilyen napon mi hozzánk, aki gyermekké lent, Isten gyermekké lett azért, hogy megszabadítson tégedet és engemet, azért, hogy neked ne legyünk Istentől távol, ne legyünk Istentől elszakítva, ne legyünk úgy ahhoz a gyermek, aki ki van téve a sorsára. Sajnos, hogy napjainkban is vannak ráesetek, egyre gyakoribbak, hogy az újszülött gyermeket akár a szeméttelepre kidobják, vagy az is gyakori, hogy a szülészeten az édesanyja ott hagyja. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy egy édesanyja, de egy igaz édesanyja ilyet nem tesz, de olyan nehezek és olyan nagy korlátot okoznak a mi bűneink, ahogy egy eldobott gyermeknek semmi reménye az életre, és számunkra is Isten látta ezt, hogy reménytelen, ami reménytelen voltunkat, és elküldte az ő egyszülött fiát. Csodálatos Jézusnak a születése, talán közülünk senki olyan szerény és nehéz körülmények között nem jött a világra, ahogy Jézus Krisztuson egyszerűen. Ez is üzenet, hogy bárki számára, nem csak a gazdagok, nem csak a tudósok, nem csak az előkelők, hanem akár a legegyszerűbb ember számára is elérhető Jézus Krisztus, Istennek fia is, jöhetünk. És az a csodálatos itt az igében az üzenet, hogy hogyha mi látjuk a mi bűneinket, hogyha mi rájövünk arra, hogy valóban a vérünkben fetrengünk, hogy súlyosak a mi bűneink, akkor Isten meglát bennünket, és kísér bennünket, és megszabadít. Itt az igében látjuk azt, hogy az igevers végén kétszer is látjuk azt, hogy ez hangsúlyosan ki van emelve, hogy maradj életben. Isten nem azért teremtett, és nem azért alkotott téged és engem, azért, hogy halljak meg a bűneimben, hanem egy csodálatos terve van velem, el akar vinni az ő szeretett fiának az országába, ezért minden megtett számunkra, csak egy dolgot kell tennünk, el kell fogadnunk, kelljünk alázattal, és Isten életet ad a mi számunkra. Egy történetet olvastam régebben a vetés-aratás folyamatban, ami nagyon megragadott, ami kapcsolódik ehhez az igéhez is. Egy gyermeket az édesanyja kitett a mezőre, és az ki volt téve halálnak. Tudjuk, a mezőn egy gyermek sorsa az időjárás viszontagsága miatt is életveszélyben van. A táplálék, a vízhiányban életveszély, sőt, még a vadállatok miatt is életveszélyben van az a gyermek. És ez a régi időkben történt Angliában. Egy édesanyja gyermekét kitette bepolyába a mezőre, a gyermek mélyen aludt, de Istennek gondja volt rá, meglátta azt a gyermeket, egy gyerek jött az iskolából, és egy tücsköt használt fel. Isten sokféle módon tud számunkra adni szabadulást. Többféle módja van, hogy kijelentést adjon, hogy megtaláljuk a Jézus Krisztust. Ennek a gyermeknek egy tücsköt használt fel a megmentése érdekében. Egy tücsök elkezdett élénken ciripelni, és ez a gyermek, ahogy jött az iskolából, elhatározta, hogy ezt a tücsköt meg fogja keresni, és hazaviszi. És a tücsök hangja után ment, és hogy kereste ezt a tücsköt, rátaláltott a mezőn arra az elhagyatott gyermekre, felvette, hazavitte. A szülei megsajnálták ezt a gyermeket, és saját gyermekükként felnevelték. Isten vele volt ezzel a gyermekkel, mert Isten meglátta az ő elveszett sorsát, sikeres üzletember volt, sőt, hitet nyert, és ennek az emlékére Isten megáldott anyagi javakkal szép lakást épített, és a kéményére egy szélkakast, egy tücsök formában tett, arra azért, hogy emlékeztesse, hogy Isten egy tücsök által megmentett az életét, de Isten bölcsességet adott. Igei látást, és látták azt Angliában, hogy jó tanácsai vannak, és a királynőnek volt a tanácsadója. Hát kívánom, hogy mi is lássuk meg a mi elveszett sorsunkat, és itt az igében látjuk azt, hogy maradj életben. Tovább az igét olvassuk Ezékiel prófita könyvében, csak ezt az egyik részt elolvassuk. Látjuk azt, hogy Izrael népe hűtlen volt az Úrhoz. Lehet, hogy megtörtént az életedben, hogy hűtlen voltál Istenhez. Csodálatos ez a prófétai, csak ez a rész az igében. Isten, látjuk azt, hogy a hűtlen népével ez is még terv volt. Szólítja az ő népét. Hogyha úgy látod, hogy elgyengültél lelkileg, közömbös lettél, hűtlen lettél Istenhez, van remény. Jössz Jézus Krisztushoz, akkor ő életet ad, újraéleszt, és ad neked kegyelméből. Egy igeverset szeretném felolvasni, egy közismert igeverssel. Temesváron is olvasták ezt az igét, valószínű, hogy itten is volt. Pál apostolnak a Korintus belekezét levele, 9. rész, 15. vers. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Most újból az ifjúsági énekkar, énekcsoport fog szolgálni. Örülünk annak, hogy az Úr, ami gyülekezettünk, ilyen szép számú fiatalokat adott, és vágynak szolgálni. Tovább ők dicsérjétek az Urat, és azt követőleg Bányai Ottilia fog szolgálni.
Yeah. Bizonyságot szeretnék tenni arról, hogy Isten hogyan formált engem az utóbbi időben. Rá kellett jönnöm arra, hogy a két, szerintem két legfontosabb dolog egy hívő embernek az életében elég gyenge volt az én életemben, az imádság és a bibliaolvasás. Néha olvastam az igét, mikor eszembe jutott, de ha olvastam is, akkor úgy elolvastam, hogy legyen elolvasva, és rá pár percre már azt se tudtam, hogy mit olvastam. Vagy imádkoztam, hogyha volt valami nagyobb dolog, ami előtt álltam, vagy valami nehezebb dolog, ugye, vizsgák, vagy ilyen nagyobb dolog, amit magamtól nem tudtam volna megoldani. De Isten rámutatott arra, hogy ez nem elég ahhoz, hogy tudjak növekedni lelkileg, és adott vágyat a szívembe, hogy olvasom az ő igéjét minden nap, hogy azzal kezdjem a napomat. Nehéz volt ezt megtenni, mivel mindig 8-ra kellett menjek az egyetemre, és ugye hamarabb kell felkelni, még hamarabb, hogy legyen idő arra is, és ne csak átrohanjak rajta, és az áhítatot megtartani, de Isten adott vágyat a szívembe ezután, és olyan jó minden nap egy üzenettel indulni, amit egy bátorítással, vagy akár feddéssel, ami Istentől jön, és nagyon örülök, hogy Isten erre rávilágított, és növekedhettem így lelki életben így is, és szeretném, hogy ezután is így tudjam ezt folytatni, és még több vágyam legyen a Bibliát olvasni, és imádkozni is, és hogyha imádkozok valamiért, akkor kitartóan tegyem azt, mert azt is elég hamar feladtam, hogyha láttam, hogy nem történik semmi. És hogy a kis dolgokban is tudjon engem Isten vezetni, ne csak a nagy dolgokban, mert hogyha a kis dolgokban vezet minket, akkor biztos, hogy a nagy dolgokban is tud minket vezetni. És egy történetet szeretnék még felolvasni, ami a szeretet, Isten szeretetéről szól. Szará és az apja. Szará rezgetett, ezúttal megtette. Ittasan vezetett. A vezetés ittas befolyás alatt bélyeges karlátbetűként szegeződik örökre a mellkasára, és az apja rágondolni sem mert. A város legnagyobb tiszteletnek örvendő bírójának lánya ezt a bélyeget viseli. Szára megrémült. A fogdában töltött borzalmas éjszaka után ma vád alá helyezik a bíróságon. De hadd mesélje el Szára életének legrettenetesebb napját. Amint bevezettek a tárgyalóterembe, rám törtek a gyermekkori emlékek, amikor apám ölében ültem és bírót játszottam. A mai nap azonban korán sem játék volt. Megalázottnak éreztem magam, és szégyenkeztem. A pökhendi Szarát egy sokkal józanabb Szara váltotta fel. Rájöttem, hogy akár el is gázolhattam volna valakit. Istenem, annyira sajnálom. Kérlek, ha létezel, hallgass meg. Kérlek, ne engedd, hogy az apám elé kelljen állnom. Bármelyik bíró lehet az, csak ő ne legyen. Mikor a talárba öltözött, alak elfoglalta helyét, fájdalmas pillantása találkozott az enyémmel. Az apám volt az. Elkezdték a tárgyalást, és nekem furcsa gondolataim támadtak. Apa hihetetlenül csalódott bennem, de mégiscsak az apám. Lehet, hogy elenged. Persze nem ez történt. A kalapács kétszer csapott le, és elhangzott a rettegett szó. Bűnös. Apám az odaítélhető legnagyobb büntetés szabta ki rám. $1000. Nem tudtam ránézni sem. Bárcsak elnyelt volna a föld. Aztán különös dolog történt. Apám felállt, levette a talárt, és odajött mellém. Soha nem felejtem el a szavait. Szára, megszegted a törvényt, és igazságos bíróként bűnösnek kellett minősítselek. De mivel a gyermekem vagy, és szeretlek, kifizetem helyetted a büntetést. Azzal elővette csekkfüzetét, kiállított egy $1000 szóló csekket, és így szólt: szabadon távozhatsz. Látod a párhuzamot? Megszegted Isten törvényeit. Mivel Isten igazságos, igazságossága megkívánja, hogy bűnödért büntetést fizessél. Mennyei atyád szeret téged. Szeretete olyan nagy irántad, hogy elküldte egyszülött fiát, hogy megfizesse a vétkedért járó büntetést. Amikor Jézus azt hirdette a kereszten, hogy elvégeztetett, szavai azt jelentették, hogy bűneidért teljességgel megfizette az árat. Úgy szerzett szabadulást és helyreállást számodra, hogy megfizette az árát. A vékezvit megváltás, tökéletes, teljes, túláradó, észbontó megváltás. Milyen csodálatos szeretet ez. Nem nehéz a dolgunk, csak el kell fogadnunk ezt a szeretetet, mert nagyon sok bűnt követünk el Isten ellen, és ő kész nekünk megbocsátani, és nem kell mi bűnhődnünk a mi bűneink miatt. Olyan jó lenne, ha minden nap el tudnánk fogadni ezt a szeretetet, újra és meg tudnánk alázkodni Isten előtt, és aki még sosem fogadta el igazán, azt tegye meg minél hamarabb, mert nem tudjuk, hogy még mennyi lehetőségünk van. Amen.
Újból az ifjúság énekar dicsőít egy énekel az Urat, és azt követőleg Kovács Csongor és Szücs Rebeka szolgálatát kérjük.
Thank you. Nem tudom, ki milyen hamar kezdett el készülődni az ünnepekre, az idei ünnepekre. Én nagyon-nagyon hamar elkezdtem erre az ünnepre a készülődést, pontosan egy évvel ezelőtt, és ha bár nem úgy, ahogy általában szokták az emberek, hogy tervezgetik, hogy milyen ajándékot vesz meg, vagy hogy fogja kitakarítani a házat, vagy milyen dekorációt fog használni, kicsit másabb szempontból, és igazán megmondom, hogy féltem ettől a karácsonytól. Bárki kérdezte, hogy hogy tervezem az ünneplést, mit szeretnék csinálni idén karácsonykor, akkor csak annyit válaszoltam, hogy legyek túl rajta minél hamarabb. Nem szeretnék különösebben energiát belefektetni, vagy hasonló, csak teljen el minél hamarabb ez az ünnep. És ahogy elkezdődött az adventi időszak, ugyanúgy elkezdtek pörögni az események is, egyik dolog jött a másik után, és egyre nagyobb kérdés lett ebben az időszakban az, hogy hogy fog telni a karácsony. És Isten szólt nekem konkrétan, hogy nem helyes az, amit teszek, nem helyes az, ahogy gondolkozok. Elfelejtem az igazi lényeget arról, hogy mi ez az ünneplés. Mert igazán ezen az ünnepen jöttem rá, hogy bármilyen külsőség, bármilyen formalitás az, amibe kapaszkodunk karácsonykor, az hiába való. Nem az ajándékokban, nem a családdal való együttlétben, nem a dekorációban, a díszekben, a pompában kell keresni a karácsonyt, hanem igazából abban kell keresni, hogy Isten a legnagyobb ajándékot adta nekünk, hogy lejött erre a földre. És ha bár én évről évre ennek örültem, és tudtam, hogy mit ünneplünk karácsonykor, de igazán most értettem meg azt, hogy ha mindent elvesznek ebből az ünnepből, és csak ez az egy dolog marad, igazán csak akkor lehet békességem. És karácsony előtt néhány nappal nagyon tornyosultak a dolgok, és nagyon egyik rossz dolog a másikat követte, míg végül Szenteste napján mérlegelnem kellett, hogy mi maradt karácsonyból. És akkor rájöttem, hogy csak ez az egy dolog az, amit nem is tudnak elvenni tőlem. Az, hogy Krisztus megszületett az én szívemben is, megszületett erre a földre mindenkiért, és ezt nem tudják tőlem elvenni. És akkor egy olyan békesség költözött az én szívembe, amit nem tudok elmondani, nem tudom, hogy hogy köszönjem meg Istennek azt, hogy rámutatott arra, hogy az ünnepek alatt nem arra kell figyeljek, és nem arra kell gondoljak elsősorban, hogy fog lezajlani, hanem hogy miért zajlik le. És kívánom azt mindannyiunk számára, hogy most az ünnepek elmúltával, mikor visszaemlékezünk rá, akkor ne az legyen a fontos, hogy milyen szép volt, milyen jól telt, milyen jó volt együtt találkozni a családdal, hanem hogy Krisztus megszületett a mi szívünkbe, és ennek tudjunk körülni. Amen.
Bár most karácsonykor azzal szoktunk inkább foglalkozni, és arra tesszük a hangsúlyt, hogy Jézus megszületett bennem, mégis az a kérdés foglalkoztatott inkább, hogy mi lesz, mikor újra visszajön. Vajon fehér lesz-e a ruhám? Vajon magával visz? És a Jelenések könyvét olvasva elgondolkoztam azon, hogy a bűn már mennyi pusztulást, mennyi szenvedést és fájdalmat okozott már ezen a földön, és sajnos mennyit következik még, hogy okozzon. És ez még jobban tudatosította bennem azt, hogy szeretnék még jobban törekedni arra, hogy a ruhám az utolsó napon fehér legyen. Isten elmondta azt, hogy nem állhat meg előtte utolsó napon, csak az, akinek tiszta a ruhája. És már sokszor hallottuk azt a hasonlatot, hogy a Biblia olyan, mint egy tükör, amely megmutatja azt, hogy hol esett volt a ruhánkon. És erre a kérdésre keresve a választ, Isten egy igeverset küldött, mutatott nekem, ami által megláttam azt, hogy az én ruhámon is volt van még. És ez az igevers a Malakiás próféta könyvéből volt, a fiú tiszteli atyát, a szolga urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura, nektek ti papok, akik megvetitek nevemet. Eszembe jutott, hogy az, hogy sokszor inkább emberek véleményére adtam, mint sem Isten véleményére. Sokszor emberek előtt szégyeltem magam, és nem Isten előtt. Sokszor Istent háttérbe szorítottam, és inkább azt számított, hogy mit gondolnak mások. És nem adtam meg Istennek azt a bánásmódot, ami méltó hozzá, mint király. Jézus eljött erre a földre, és elmondta azt, hogy a bűn előtte elfogadhatatlan, azonban én ezt mégsem tettem sokszor az életem középpontjává. És ez szembesített azzal, hogy Istennek még nagyon sok dolgot kell elvégeznie bennem. De örülök, hogy most a karácsonyt ünnepelhetjük, mert egész ünnep alatt biztató volt számomra az, hogy Jézus eljött erre a földre azért, hogy ne legyünk távol a bűn miatt tőle, azért, mert szeretett, és azért, mert szeretne segíteni abban, hogy az utolsó napon a mi ruhánk fehér legyen. És én kívánom azt mindenkinek, hogy ezek a gondolatok, ezek a bíztató gondolatok ne csak karácsonykor éljenek a szíveinkbe, hanem az év minden napján. Amen.
Ezen a karácsonyi ünnepen is szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, minden kedves jelenlevőt, hisz azért gyűltünk össze, hogy azt ünnepeljük, hogy földre szállt a Mesiás, akinél van a szabadulás, akinél van az öröm és van a békesség. Hálásak vagyunk azért, amit már megtapasztalhattunk ebből az ünnep eddigi részén, és hiszem azt, hogy Isten továbbra is szólni fog hozzánk, és továbbra is meg fogja mutatni az ő hatalmát közöttünk. Kérünk egy éneket az ifjúsági kórus részéről. Hálásak vagyunk azért, hogy ezt a szolgálatot meghallgathattuk, és hiszem azt, hogy mindannyian épültünk általa, és az ének után pedig az igéből is fogok szólni. Thank you. Krisztus a gyermek ma megszületett. Ezt ünnepeljük 2000 éve, és ez az, ami életet, örömöt és boldogságot ad az életünknek, az ünnepünknek. Ha csak ugyan megszületett, nem csak betlehemi házszobában, hanem a szívünkben is. Nagy nyomorúság és nagy baj, ha az ember olyas valamiről beszél, olyas valamiről énekel, és olyas valamit próbál mutatni, amit nem ismer igazán. Valami hasonlóval találkoztam, kicsit sánta a hasonlat, de az analógia, a párhuzam az érthető lesz. Hétfőn este, amikor kint voltunk az énekkarral együtt, mi hallgatók, aztán az énekkar meg a fúvószenekar énekelt és zenélt, és hát ott kicsit sétálgattunk a karácsonyi vásár standjai körül, és kürtős kalácsot is árultak. Nem székelyek, csak a székelyek által átadott recept nyomán szatmári készítők. És az egyiküknél megállok, és mondom, hogy hát kérnénk egy kalácsot. Na de melyiket? Mondom neki, uram, azt ajánlja, amelyiket ön is megenné. Hát azt mondja, én nem ajánlok semmit, mert én nem szeretem a kürtős kalácsot. Nem eszem. És így mondtam magamba, egyből ez jutott eszembe, hogy vajon ilyenek vagyunk mi néha hívők is? Beszélünk valamiről, és nem ismerjük igazán? Beszélünk valamiről, éneklünk valamiről, és imádkozunk valamiről, és nem ismerjük igazán? Persze megtörténhet, hogy ez az árus már a sok kürtős kalács láttán már megelégelte. De a hasonlat az érthető. Nagy baj az, ha mi olyas valamit ajánlunk, ami nem igazán jellemző az életünkre, aminek a fénye talán megkopott, és az Úr Jézus, az ő szent lelke által minden egyes karácsonykor ezt frissíti fel bennünk, hogy ő, és egyedül és kizárólag csak ő legyen az örömünk oka és célja. Ugyanúgy, ahogy azt hallottuk már a bizonyságtevések folyamán is, ugyanúgy, ahogy erről szólt az ige tegnap is, a pásztoroknak hirdetett örömhírről, akik nem volt más örömhírük, de ez elég volt ahhoz, hogy betöltse a hétköznapjaikat, betöltse az életüket, és másképp menjenek vissza, mint ahogy vissza a bárányokhoz, a juhokhoz, mint ahogy elmentek a betlehemi jászolhoz. Testvéreim, kicsit furcsának tűnhet az talán, hogy Apostolok cselekedeteiből olvasunk igét, első hallása furcsának tűnhet, karácsonykor. De a Biblia végül is Jézus Krisztus személye körül összpontosul, az Új Szövetség Jézus utáni része rámutat vissza, az Ószövetség pedig Jézusra mutat előre. A Biblia középpontjában Jézus Krisztus személye áll, és a mi életünk középpontjában is Jézus Krisztus személye kell álljon. Olyan emberről olvasunk, akiről talán kevesebbet tudunk a tanítványok, illetve a Krisztus követői közül, Apollósról. Apollósról, akiről elmondható az, hogy nagyon jó háttérből jött. Olyan háttérből jött, amelyik irigylésre méltó lenne mai körülményekre levetítve. Alexandriából. Azt írja az ige, hogy alexandriai származású. Alexandriából származott az akkori tudomány, az akkori művészet, bölcselet, az irodalom fellegvárából. Nagy Sándor alapította ezt a várost, és óriási könyvtára volt, és jelentős zsidó kolónia, zsidó telepesek is laktak ott, illetve itt készült el a sokat használt Septuaginta, az Új Szövetség görög fordítása. És Apollós ilyen környezetből kerül Efézusba. Pál missziós útjai révén olvasunk róla. Pál a harmadik missziós útja előtt, szerte jár Macedóniában, Cézáreában, Jeruzsálemben, és beékeli az ige azt, hogy Efézusba érkezik Apollós. Abba az Efézusba, ahol Pál a missziós útja előtt ott hagyja Akvillát és Priscillát. És úgy tűnik, hogy ez az Apollós nagyon jól tudja a dolgokat, nagyon jól tudja az igét, nagyon jól tudja azt, hogy mit mondanak a proféciák. Még buzgó lelkületű is. Minden megvan nála, ami egy igazi, hívő embernek a kelléke lenne, hogy így mondjuk. Buzgó lelkületű, a megismert igazság tekintetében fedhetetlen, tudja a törvényt, ismeri a proféciákat, és még bizonyságot is tesz erről. Apollóst viszont Isten tovább akarja vezetni, és azt akarja, hogy meggyőződéses hívő ember legyen. És ehhez használ ilyen egyszerű, zsidó szempontból egyszerű mesterembereket, kétkezi mesterembereket, mint Akvilla és Priscilla, akik Pálnak céltársai voltak. Akik Pál apostollal úgy ismerkedtek össze, hogy ugyanazt a mesterséget üzték, ugyanazt a mesterséget folytatták. Kedves testvéreim, hogy szól ez az ige nekünk? Nekünk is szól az Úr sokféleképpen ebből az igéből. Apollós ahhoz, hogy tovább haladjon a megismert igazság útján, hogy tovább haladjon és ne csak a János keresztségét ismerje, le kellett tegye minden egyes dicsekedésre alapul szolgáló hátterét. Le kellett tegye azt, hogy ő milyen művelt, hogy ő milyen okos, hogy ő mennyire ismeri a törvényt, és meg kellett engedje azt, hogy Isten formálja őt. Nem tudom, hogy mi az, ami ma nálunk, a mi életünkben Isten megismerésének az útjában áll. Mi az, ami nem enged talán tovább jutni az ön megismerésében? Mi az, ami útjában áll annak, hogy az elméletileg megismert igazságtól, a törvénytől, az igétől eljussunk Krisztusig? Mert egy dolog, mondom, olvasni Krisztusról és beszélni róla, és más dolog Krisztussal élni, és más dolog úgy beszélni róla, mint aki beszélget vele. És Isten ezt akarja ma elvégezni az életünkben először, vagy sokadjára. Hogy ne csak úgy beszéljünk Krisztusról, mint aki beszél róla, hallott róla, tud róla valamiket, hanem úgy, mint aki beszélgetett vele. Van egy jól ismert mondás, honnan tudod, hogy Krisztus él? Honnan tudom? Onnan, hogy ma reggel beszéltem vele. És hogy mit mondott nekem? Ebből hallottunk valamit a fiatalok bizonyságtételéből. Hogy mit mondott nekem? Abból is mondhatnék 1-2-3-4 dolgot, ige és beszélgetések folytán. Még lehet, hogy belefűzzük. És megkérdezhetnénk magunkat sorba, megkérdezhet bennünket Isten lelke, éle Krisztus benned? És ha igen, akkor mit mondott neked ezen az ünnepen? Mi az, ami megmarad eddig, ami visszacseng, ami miatt maradandóvá válik ez az ünnep? Ami miatt azt mondod, hogy a 2015-ös karácsony emlékezetes marad a számomra. Isten ezt szeretné, ilyen találkozásokat akar elvégezni, ilyen találkozásokat akar az életünkben kieszközölni. De ehhez le kell tenni mindent, ami akadállyá válhat. Akár saját büszkeséget, akár saját múltat, akár műveltséget, akár vallásosságot, akár képmutatást. Ezt azért mondom, mert ez is eszembe jutott a karácsony kapcsán. Sokszor esik meg az, hogy szép csomagolású ajándékot készítünk, vagy kaphat az ember, és valamilyen elvárása van. És kibontod, és nem azt kapod benne, amit vártál. És kibontod, és nincs tartalom. Isten ezt a tartalmat akarja megadni, megtölteni az életünket. Azt, ami aztán elvégezhet, ami által elvégezheti bennünk azt, hogy beszéljünk róla, hogy hitelesen szóljunk róla. Apollós tehát kész elfogadni a tanítást. Ahhoz, hogy eljusson, hogy fejlődjön a megismert igazságban, kész elfogadni a tanítást. Akár Aquillától és Priscillától is megalázkodik. És nekünk is szükséges megalázkodnunk. És elfogadni a tanítást, a feddést talán, az intést, talán még olyanoktól is, akikre azt mondod, hogy ő szólít meg engem? Igen. Isten gyermekeként. Igen, hozzád hasonló esendő emberként, aki Isten gyermeke, aki Isten vérén váltott gyermeke. És Aquilla és Priscilla tovább vezetik Apollóst. Tovább vezetik Apollóst, mert ő ezt elfogadja, és tovább halad Apollós a Krisztus megismerésének útján a János keresztségétől. Kifejtik előtte az Isten útját, és Apollós misszionárus lesz. És erre szeretnék aztán kitérni és bővebben szólni róla. Apollós misszionárus lesz, eljut Korintusba, és azt mondja az ige, hogy hatalmasan meggyőzte a zsidókat nyilvánosan, hogy az írásokból bebizonyítva, hogy Jézus a Krisztus. Hatalmasan meggyőzte a zsidókat nyilvánosan az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Testvéreim, meggyőzni csak azt tud valakit, aki maga is meggyőződött. A világ is próbál bennünket meggyőzni dolgokról. Az ördög is próbál meggyőzni dolgokról. Próbál meggyőzni arról, hogy ne kövessük igazán az Urat. Próbálja felvillantani az ő ajánlatait. Próbálja felvillantani a mellékutakat. De meggyőződéssel szólni az Úrról csak azt tud igazán, aki maga is meggyőződött róla. Itt megint eszembe jut a karácsonyi forgatag és fergetek kapcsán a nagy jövésmenés, sürgésforgás és a reklámok. A reklámoknak az is lényegük, hogy olyasmiről győzzék meg az embert, ami nem feltétlenül igaz. Vagy aminek csak a fele igaz. Aminek csak a negyede igaz. Jó felpumpált reklámok, elmész, megvásárolod, és kiderül, hogy nem igaz az, amit mondtak, mert reklám. Mert az a célja, hogy eladjon olyasmit, ami neki eladó. De neked nem biztos, hogy megvendő. Az ördög megpróbál meggyőzni arról, hogy Isten nem szeret igazán, hogy Istent követni nem érdemes igazán, hogy őt nem érdemes meggyőződésesen követni, és sokan bedőlnek ennek. Miért ne hinnénk el akkor inkább azt, amit az Úr Jézus mond, hogy Jézus a Krisztus, mert meggyőződtünk erről. Mert meggyőződtünk arról, hogy az ige igaz. És hogy hogyan győződtünk meg róla? Például úgy, hogy megmentett egy olyan embert, mint én vagyok. Úgy, hogy az ő kegyelme folytán vagyok, aki vagyok. Úgy, hogy újból és újból felemel és megerősít. Úgy, hogy megőriz hitben bennünket. Úgy, hogy meghallottuk az ő szavát. Úgy, hogy naponként járunk vele. Úgy, hogy ad lehetőségeket szólni róla a körülöttünk levőknek. Úgy, hogy megtapasztaljuk az ő gondoskodását. Úgy, hogy megtapasztaltuk azt, hogy amit az ő igében mond, hogy enyém vagy gyermekem, az igaz. Hogy lemost a bűneinket. Ha meggyőződtünk erről, ha az Úr meggyőzhetett bennünket erről, hogy Jézus a Krisztus, akkor tehet bennünket igazi, tőle jöndelt misszionárusokká. Kicsit még megállnék ott, hogy Apollós meggyőződött arról, hogy Jézus a Krisztus. Megállnék az Úr Jézus neveinél. Nem véletlenül mondja az ige azt, hogy Jézus a Krisztus. Mert ez a két név, ez a két megnevezés az emberiség legnagyobb bajára hozza a megoldást. Jézus, szabadító, és Krisztus, Úr és Király. Jézus és Krisztus. Jézus, aki megszabadít bűneink terhétől, megszabadít múltunk terhétől, és tovább visz örömmel, és reménységet ad a jövőre nézve, és hitet ad minden helyzetben, aki tudjuk azt, hogy eljött kisgyermekként, elment megváltóként, és visszajön királyként, Jézus. És hogy ő a megígért mesiás, a zsidók által is várt, de az egész föld által várt, megígért mesiás, a Krisztus, aki nem maradt kisgyermek, aki nem tehetetlen gondozásra szoruló, szeretetünkre ráutalt szerencsétlen kisgyermek. Persze, jó, ha szeretjük, nekünk jó, ha szeretjük, hanem aki Úr és Király, és uralkodik örökkön örökké, akinek a kezében van a történelem, aki kezében tartja életünk apró és nagy eseményeit, aki arról is tud, hogy most itt vagy, és akinek célja van azzal, hogy most itt vagyunk egyen-egyenként, aki Úr akar lenni a személyes életünkben. Mert ha ő nem Úr, akkor a bűn az Úr. És ha a bűn az Úr, akkor arra megyünk, amerre a bűn vezet bennünket. Ma az Úr Jézus azért szól hozzánk, mert egyedül neki van hatalma bűneink felett. Egyedül neki van hatalma megváltani. Egyedül neki van hatalma arra, hogy áthozzon a sötétség birodalmából, és átvigyen, ahogy fogalmaz a levél írója, Istenről átvitt az ő szerelmes fiának országába. Ez a célja a karácsonynak. Nem ennél kevesebb, de Isten ezt meg tudja adni, és meg akarja adni. És Krisztus, Úr, ahogy mondtam, a történelem felett is, még ezekben a viharos és nehéz időkben is, ahol körülöttünk olyan szelek fújnak, amelyekre nem gondoltunk volna ezelőtt néhány évvel. Olyan híreket hallunk és látunk, amelyek nyomán talán megremeg a szívünk, és azt kérdezzük magunktól, hogy mi következik még? Hogy milyen sors vár a keresztjénekre? Mi lesz ebből? És Krisztus Úr, ahogy énekeljük, Krisztus Úr a nagy király. Halleluja! És Krisztus Úr ott is, ahol most szeretett hittestvéreink az életüket adják az Úrért. És Úr itt is, ahol mi csendben ülünk és hallgatjuk az ő szavát. Eszembe jut egy példa ennek kapcsán, hogy Krisztus Úr ugyancsak olvasott olvasmány élményből, de nagyon megragadott. Gondolatban visszamegyünk körülbelül 1900-1950 évet Néró korába, az első keresztjének. És Néróról tudjuk, hogy a legfélelmetesebb, leghírhettebb császár volt az akkori Rómának. És a keresztény mártírok ezrei haltak meg az arénában és mágián. És Sienkiewicz leírása szerint, mielőtt mentek volna a biztos halálba, egy rövid latin mondattól visszhangzott az egész aréna. Christus regnat. Krisztus uralkodik az egész világon. A kérdés az, hogy uralkodik-e a te és az én életemben, és annak legmélyebb gondolataiban, és legrejtettebb zúgában. A kérdés az, hogy az én életemben Úr-e és királya ez a Krisztus. Mert ha nem, akkor céltévesztett a karácsony. Akkor lehet akármilyen felhajtás, jöhet bármilyen karácsonyi vásár, bármilyen ajándék, bármilyen pénzköltés, bármilyen vacsora, jók a karácsonyi összejövetelek, jók a karácsonyi ajándékozások, de ha csak ez van, akkor karácsonyjal együtt elmúlt. Ha nincs Krisztus, ha nem úr az életemben, akkor karácsonyjal együtt elmúlt. Ez is. 3 napot tart. Ahogy az ünnep. Naptárilag. Ha viszont van Krisztus, aki úr és él örökkön örökké, akkor marad a karácsonyi hangulat. Lehet nem a csillogásban, villogásban, lehet nem az ajándékokban, de a szívünkben. Testvéreim, miután Apollós meggyőződött arról, hogy Krisztus az, akinek mondták, aki eljött a földre, új fényben tűntek fel előtte az írások. Apollós addig is ismerte a proféciákat. Apollós addig is tudta, hogy Ézsaiás proféta jövendőlt egy isai nemzetségiből származó vesszőszáról. Apollós addig is tudta azt, hogy Mikeás proféta megjövendőlt, hogy Betlehemben fog megszületni a Krisztus. Apollós addig is tudta azt, hogy Ézsaiás proféta jövendőlt Krisztus haláláról. Hogy Zakariás proféta is megjövendőlte ezt. De akkor megértette az írásokat. Akkor hitelesen kezdett el beszélni. Úgy, mint aki érti az írásokat. Testvéreim, a kezünkben tartjuk a Bibliát. A kezünkben tartjuk Isten igéjét. De vajon értjük-e az írásokat? Megelevenednek-e számunkra? A lélek által. Isten lelke által, aki ihlette azokat. És értjük-e azt, hogy ez rólunk szól? Hogy amikor azt mondja az Úr, hogy én vagyok az Úr, hogy ő Krisztus, akkor ő ezt nekünk akarja mondani. És az életünkben akar Úr lenni és király lenni. És aki meggyőződött erről, akinek az életében az Úr ezt elvégezhette, az aztán maga is tanúbizonyság lesz. Azt mondja az ige, hogy miután Apollós, Akvilla és Priscilla bizonyságtétele által megértette azt, hogy Krisztus az Úr, aki eljött, akit az ő népének a fejedelmei, a zsidók fejedelmei nem ismertek fel, és eltaszítottak maguktól. Gondoljuk meg, milyen félelmetes dolog. Eljön az, akire várnak évszázadok óta, talán évezredek óta, ott van, ott jár kell közöttük, és nem ismerik fel őt. És megfeszítik a dicsőség urát. Mert a szemeik elhomályosodtak. Mert nem volt nyitva a lelki szemük, hogy visszatérjek a tegnap délelőtti ígére is. Mert nem volt nyitva a lelki szemük. Amikor az Úr megnyitja a lelki szemeinket, amikor meggyőz arról, hogy ő az Úr, akkor megelevenedik számunkra az ige. És megértjük azt, hogy ez most nem a szomszédról szól, ez most nem Apollósról szól, ez most nem a velem szemben ülőről szól, hanem rólam szól az, hogy Krisztus az Úr. Hogy bennem is Úr akar lenni. Hanem rólam szól az, hogy értem született meg Betlehemben, és az én életemben is Úr akar lenni, és használni akar szent kezében. És ez a Szentlélek, Isten szent lelke által végzett csoda, hogy most és 2000 év után is megeleveníti az ő igéjét, napról napra, amikor azt olvassuk, ha szomjasan és nyitott szívvel olvassuk. És még egy dolgot el szeretnék mondani ebből az igéből, amely ugyancsak a karácsony célja számunkra. Amely abból annak a folyománya, annak a következménye, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez pedig az, hogy aki erről meggyőződött igazán, az nem tud hallgatni. Az az életével és a tetteivel prédikálja azt, hogy Jézus Krisztus él. És amikor ezeket mondom, akkor engem is ítél Isten lelke. akkor felteszi nekem a kérdést, hogy célod volt-e az minden nap, hogy beszédeddel és tetteiddel és szavaiddal szólj rólam? Vagy más céljaid voltak? Isten a betlehemi mezőkre angyalokat küldött, hogy a pásztoroknak megjelentsék, hogy megszületett a Mesiás. Az angyal görögül azt jelenti, hogy küldött. Angelos. Manapság Isten minket, szárnyatlan angyalokat akar küldeni, hogy általunk vigye tovább az örömhírt. Nem mennyből jövő angyalokat, hanem ilyen földön járó angyalokat, akik az ő gyermekei, akik bűnös, esendő emberek, de az ő vérén váltott gyermekei, akiknek az életét betölti az, hogy ő úr, hogy ő király, és ő vissza fog jönni. És Isten ad erre lehetőséget, ha mi ezt célul tűzzük ki, hogy hatalmas, és adja az ő lelke erejét, hogy hatalmasan hirdessük őt, hogy Jézus a Krisztus. Egyetlen egy rövid beszélgetést osztok meg, nemrég történt, éppen Szenteste napján. Isten lelkének a munkája volt ez, nem az én érdemem. Reggel még elmentem egy gyors kenyérvásárlásra, és jövök visszafelé, és a szembe lakó szomszédunk, aki mellesleg orvosnő, úgy látásból ismertük, de személyesen nem sokat beszélgettünk, rákérdez arra, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy hogy vagyunk, kik vagyunk, mit teszünk, és hogyan. És beszélgetünk, és szóba kerül az én személyes életem és történetem, és azt mondja, hogy hát igen, sok dolog történt, sokra vitted, de hát megérdemelted. Mondom, de hogy érdemeltem meg? Isten kegyelme volt az, aki mindeddig megsegített. Semmit nem érdemlünk a jó Istentől. Isten kegyelme volt az, aki mindeddig megsegített. Úgy meglepődött. Úgy meglepődött, és láttam azt, hogy elgondolkozott. És úgy megfeddett az Úr, hogy miért csak most, miért csak alkalomattán szólsz az ő nevéről. Miért nem lételemed ez? Miért nem mindennapos? Aki az ő gyermeke, aki meggyőződött az ő, az Isten kegyelméről, az nem tud hallgatni. Annak mondani kell. Akkor is, ha én mondom, akkor is, ha rajtunk keresztül végzi el az Úr az ő munkáját, de ő végzi, és minket akar felhasználni. Kedves testvéreim, ezen a karácsonyon Isten lelke felteszi nekünk a kérdést, hogy meg vagyok-e győződve arról az életemben, hogy Jézus Krisztus az Úr. Vannak-e még területek, ahol nem ő az Úr? Vagy talán még soha nem volt ő az Úr? És ha ő az Úr, akkor van-e bennem a lélek tüze, amely arra késztet, hogy másokkal is megosszam ezt az örömhírt, amely minden mást félre seper az útból, és azt mondja, hogy általad akarom ezt továbbvinni. Ez a karácsony üzenete. Isten célja az, hogy ebből a teremből, ezen az estén, nem tudom hányan vagyunk itt, de ha lehet, amennyien vagyunk, 200-250 meggyőződéses tanítvány, bizonyságtevő menjen ki. És az a 250 ember, vagy amennyien lehetünk, tovább menjen, és karácsony után elmondjuk azt, hogy találkoztunk az Úrral. És bennem is munkálkodott. így álljunk az Úr elé. Így legyünk most előtte őszinte, tiszta szívvel, csendben. Apollósról azt olvassuk, hogy tovább munkálkodott Efézusban, illetve hát először Efézusban, aztán Korintusban, munkatársa lett Pál apostolnak, nagy tanító, és felhasználta az ő tudományát, amelyet előzőleg elítélt, azért, hogy az Úr őt tovább vezethesse, felhasználta az Isten neve dicsőségére. Én és te felhasználhatjuk azt, akik vagyunk, a legegyszerűbb embertől a legnagyobbig, hogy ezt mondjam, a koldustól a legnagyobb cégvezetőig Isten használni akar, de csak ő. És csak is ő. És meg tudja tenni azt, hogy használjon. Hogy tanúi legyünk a földre jött Krisztusnak, aki kész és képes megváltoztatni életeket, és ura a történelemnek. Igen, Urunk, hatalmas vagy, dicsőséges vagy, szabadító is Krisztus, Úr vagy. Köszönjük, hogy mi ennek tanúi vagyunk, hogy ilyen életekből te tudtál gyermekeidet formálni. Köszönjük azt neked, hogy ezen a karácsonyon is kijelentetted magad nekünk. És köszönjük azt neked, hogy ismered életünket. Urunk, azért imádkozunk, hogy gyakorolj tovább szabadító hatalmadat közöttünk, és uralmad növekedjen az életünkben, karácsonyban és azután is. Hogy életünk által mások is megismerjenek téged. Hálásak vagyunk neked azért, hogy ezt megteszed ingyen való kegyelmedből. Amen.
Amen.